Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy így hirtelen, tegnap délben derült ki, hogy akkor itt leszek a mai napon, de mondtam, hogy örömmel vállalom. Nem tudom, milyen gondolatok vannak bennetek, amikor a hírekkel szembesültek. Olyan világot élünk, ami tele van a különböző legmegrázóbb események. Talán emlékeztek rá, hogy egy olyan héttel ezelőtt volt Turkuban egy késeléses merénylet. Ez az adventista gyülekezetnek az utcájában történt. Egy kis lépcső vezet le a gyülekezettől, egy hotel választja el az utcától, a sétáló utcától, és azon az utcában és a mellette levő téren történtek mindezek. Apósom még ott laknak 500 méterre, minden napot szokott sétálni. És az emberekben felmerül a kérdés, hogy ön ebben a mai világban, ami egész különösen megváltozott, és tele van olyan sok háborúval, merénylettel, nehézséggel, van-e Istennek üzenete? Én ezen sokat gondolkodom. Hadd olvassak fel nektek egy történetét Jézusnak, mely talán első hallásra nem úgy fog tűnni, mint ami kapcsolódik a mai világunkhoz. Lukács evangéliumának az 5. fejezetében, Lukács evangéliuma 5. fejezetében, a 17. verstől olvasom Jézus egyik gyógyításának a történetét. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt: ember, megbocsátottak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataitokat, és így válaszolt nekik: miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani? Megbocsáttattak a te bűneid, vagy pedig azt mondani: kelj fel és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön. Neked mondom, így szólt a bénához: kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent. Megteltek félelemmel, és ezt mondták: hihetetlen dolgokat láttunk ma. Képzeljük magunk elé ezt a termet. Fél homály van. Ne egy akkora termet képzeljetek magatok elé, mint itt a gyülekezetnek a nagy terme. Sokkal inkább képzeljetek magatok elé egy akkora termet, mint a kis terem. Egy 4 méter x 4 méteres, vagy talán egy 6 méter x 6 méteres, de az már nagynak számított. Egy kicsiny ház. Péter házát állítólag ma is meg lehet tekinteni. Egészen kicsiny ház. És ebben a házban, amelyben minden valószínűség szerint az egyetlen fényforrás csak az ajtó, ott ül két csoport, két fél. Ott ülnek a farizeusok. Méregetik, hallgatják Jézust. Kicsoda ő? Mit mond? Mit tesz? És hogy hallgatják Jézust, minden szavát, minden mondatát megkritizálták. Azt mondják: ezt jól mondta. Aztán a következő mondatnál azt mondják: ez sántit, ez nem jó. Ott ülnek Jézus körül, szinte körbeveszik Jézust ezen a kicsiny helyen. Mint hogyha gyűrűbe zárnák őt. És egyértelműen azért méregetik Jézust, hogy eldöntsék, vajon méltó-e az ő támogatásukra, vagy pedig egy tévtanítóval van dolguk, akit meg kell akadályozzanak bármi áron is. De van még egy másik akarat is ebben a kicsiny teremben. Ebben a szobában igazából nem is fél el ez az akarat. Túlnyúlik rajta, betölti az egész világegyetemet. Azt olvassuk, hogy az Úr ereje Jézust gyógyítani indítja. Tudjátok, milyen súlyosak ezek a szavak, hogy az Úr ereje? Hallgassátok meg Jeremiás könyve 10. fejezet 12. versét. Ezt mondja, az Úr ereje alkotta a földet. Az Úr ereje alkotta a földet. Egy akkora erőről van szó, ami világmindenségeket hoz létre. Azt olvassuk Mózes 4. könyve 11. fejezet 23. versében, de az Úr ezt mondta Mózesnek, hát olyan kevés az Úr ereje. Van egy lehetetlen feladat, azt mondja Mózes, lehetetlen. És azt kérdezi Isten, vajon az Úr ereje kevés ehhez? Az Úr ereje, amely csodákat művelt a világban, és a mi életünkben is. Arról olvassuk, hogy az Úr ereje, ami Ezékiással van, Esdrással van, és az Úr erejével járja ki a perzsa királynál, hogy elengedje a babiloni fogságból a népet. De Jézushoz sokkal közelebb is olvashatunk az Úr erejéről. A megváltásnak a mozgató rugójaként van leírva. János evangélium a 12. fejezet 38. verse azt mondja, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szama, amely így hangzik, Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Szóval azt olvassuk, hogy ebben a kicsi félhomályos teremben ott van az Úr ereje. Az Úr ereje, amely nem ismer határt. Az Úr ereje, amely tengereket nyitott meg. Az Úr ereje, amely világokat alkotott. Az Úr ereje, amely hihetetlen hatalommal rendelkezik. És mit is tesz Istennek az ereje Jézusban? Azt olvassuk, gyógyításra indította őt. Hogyan lehetséges ez? Nézzetek körül ebben a teremben. Kit lehet meggyógyítani? Ki az, aki úgy érzi, hogy neki szüksége van a gyógyulásra? Ott van Jézus, mögötte megszemben van a tanítványok, nézik a vizsgáztatást, és ott ülnek a farizeusok, akik Jézus minden szavát és minden mondatát darabokra boncolják. Az jutott az eszembe, hogy milyen meglepő lenne, ha egyszer csak egy ember, mindegy, hogy férfi vagy nő, megjelenne a házasságkötő hivatalban, odaállna az anyakönyvvezető elé, és azt mondaná neki, hogy ma lesz az esküvő. Egész biztosan meglepődne a hivatalnok. És ha megkérdezni, hogy ez egy kicsit gyors, de hát mégis ki lesz a párja? Akkor azt a választ kapná rá, hogy még nem tudom, de már nagyon szerelmes vagyok. Valahogy így feszül Istennek a szerelme ebben a teremben. Istennek az ereje, amely gyógyítani akar. Istennek az ereje, aminek most még lehetetlenség, hogy Báckit is elérjen, de mégis ott van. Gyűlik, buzog. Ki lesz az? Kit gyógyíthat meg Jézus? És Jézus kutat. Talán imádkozik, hogy atyám, mit akarsz, hogy cselekedjem? És közben folyik a vizsga. Vizsga, mert nincs a teremben más, csak ellenséges tekintetek, ahogy Jézus körülnéz. Mert a teremben van egy feszültség. Ha ott lennétek, mit éreznétek? Vibráló feszültséget. Mondhatnánk olyan szinte, mint egy párban. Egymásnak feszül két akarat, és akiket látunk, azok Jézus mögött megszeppent tanítványok a farizeusok gyűrűjében. De hogyha csak ezt látjuk, akkor nem látunk igazán. Mert hogy láthatatlan szereplők vannak jelen ebben a teremben. Sokkal hatalmasabbak, mint az emberi szereplők. Ott van Isten, aki gyógyítani akar. Mindenkit. Betegeket. Farizeusokat. Bennünket. És ott van Sátánnak az akarata is, aki megkötözni akar. És aki úgy állítja fel az embereket ebbe a terembe és a kis ház köré, mint a sakkfigurákat. Hogy senki se hallhassa Jézust, aki be van szorítva egy kicsiny helyre, olyanok közé, akik nem arra figyelnek, amit mond, hanem arra koncentrálnak, hogyan találhatnak benne fogást, hogy mi a jó és mi a rossz. A többiek pedig kint ácsorognak az utcán, talán akik az ajtó mellett vannak, azok hallanak néhány szót, a mögöttük levők pedig kérdezik őket, hogy mit mondott? És néhány mondat, néhány hangfoszlány jut el Jézustól az emberekhez. Ott munkálkodik Sátán, mert azt akarja, hogy senki se férhessen hozzá Jézushoz, és ezért teletömi az egész környéket. Minden kis szűk utcácska dugulásig megtelt kíváncsi emberekkel. Emberekkel, akik önmagukat használják fel önmaguk ellen. Saját magukat akadályozzák, hogy Jézus gyógyíthasson. Saját maguk akadályozzák meg, hogy a remény kigyújjon a szívükben. Ismerős Sátánnak ez a taktikája? Ott van Sátán, hogy nehogy gyógyulás történhessen, hogy nehogy az az isteni akarat valósággá válhasson. Még tán a farizeuknak is meggyógyulnának, nem? Saját maguk teremtette, lelki börtönből kiszabadulnának. Mert hogy nekik is ugyanúgy szükségük van Jézusra. Akár milyen pószt vettek is most fel. De körbebástyázták magukat, saját törvényeikkel, saját maguk kreált a vallásossággal, és mindez az útjukat állja. Ott van Jézus ebben a teremben. És körbe van bástyázva. Se ki, se be nem mehet senki. És ekkor ebben a magasztos teológiai vitában egyszer csak föntről valamilyen kaparászás hallatszik a tetőről. Mindenki felfelé néz hirtelen. Az emelkedett teológia közepette valaki nem érti, mi forog kockán, és zavart kelt. Jézusnak a diszkurzusát tiszteletlenül megzavarja ez a zaj, ami már nem csak kaparászás, hanem dübörgés, csattogás, recsegés. És a következő pillanatban két történetnek a szálai érnek össze. Mert ugye a történetünknek van egy külső szála is, ami hamarosan megérkezik pont a eddigi történetünknek a közvetlen közepébe. De ezen a másik szálon is Sátán mindent bevet, hogy megakadályozza a történéseket. Dolgozik öt embernek a szívén a csalódottság, az önvád és a lelkiismeret furdalásnak a mocsarába fújjon minden próbálkozásuk. Történetünk régebben kezdődik, legalábbis ez a része. Van egy bűnös ember, aki docol a világunkat irányító törvényekkel. Dacol az egészségnek a törvényeivel. És dacol Istennek a törvényeivel. Kicsapongó életet él, züllik. Sokan úgy gondolják, hogy a 10 parancsolat az nem más, mint egy erkölcsi törvény. Egy magasztos etika, ami szerint, hogyha éljük az életünket, akkor jobbá válik a társadalom, de ez nem így van. A 10 parancsolat nem más, mint természeti törvény. Egy olyan törvény, aminek ha nem engedelmezkedünk, ugyanolyan következményekkel jár az engedetlenség, mint hogyha úgy gondoljuk, hogy nincsen gravitáció, és kilépünk az ablakból. És ez az ember átéli és megtapasztalja ezt a zuhanást. Ez az ember csúszik lefelé, betegeskedik, egyre súlyosabban, aztán ágyba kerül, és végül bénultan fekszik az ágyon. És ebben a folyamatban mindenki tanácsolja őt. Melyik orvost érdemes megkeresni, hogy menjen el Betesda tavára meggyógyulni, hogy menjen el, keresse meg ezt és ezt a csodarabbit, de semmi sem segít. Végül már nincs hová fordulni. Elveszett a fény. Elveszett a remény. Tudjátok, az életnek az egyik legrosszabb pillanatai, lelkészi tapasztalatom szerint, amikor megváltozik az életünk, és nincs mit csináljunk. Ezek a legrosszabb pillanatok. Ilyen a hirtelen betegség, ilyen a munkanélküliség, még a nyugdíj is ilyen. És figyeljétek meg, hogy mennyi mindent kitalálunk, csak azért, hogy védjük magunkat attól, hogy az ilyen üres pillanatokban sokat kelljen gondolkodni. Szerintem ezért találtuk ki a tabletet is, meg minden egyebet. Lefoglaljuk magunkat. Könyvvel, sakkal, beszélgetéssel, bármivel. Ez a legveszélyesebb pillanat. Legveszélyesebb időszak egy ember életében, és gondoljátok el ezt az embert. Különben a Szentírás azt mondja, hogy bűnös ember. Ott feküdni bénultan az ágyán. Eljutni addig a pontig, ahol nincs remény. Ha lenne is, én nem érdemlem meg. Aztán jön 4 barát, és azt mondják, hogy itt van Jézus. Nálam még van esély. Talán ő gyógyulást tud adni. Lehetséges, hogy a korábbi gyógyításoknak a híre jut el ide? Vagy talán a gadarai ördöngősnek a bizonyságtétele? Ki tudja? Ott van ez a 4 barát, és nem hagyják békén ezt az embert. Azt mondják, hogy most itt van Jézus, itt van a városban, és meg kell próbálnunk. Fogják, fölemelik ezt az ágyat, és neki indulnak. És hiszik azt, hogy ennek az embernek oda kell jutnia Jézushoz, és hogyha oda jut Jézushoz, akkor Jézus képes segíteni rajta. De hogy mennek, beleütköznek egy tömegbe. És azt mondják, hogy nem baj, megyünk a másik utcán. És átmennek a másik utcába, de ott is tömeg van. Szóval sokadik próbálkozás után megpróbálnak furakodni. És elgondolkodom rajta, hogy vajon mi lehetett a válasz. Lehet, hogy az volt a válasz, hogy nem csak elküldik őket, hanem ránéznek a betegre, és azt mondják, hogy hú, mit akartok vele? Neki itt nincs helye. És ezek az emberek leroskadnak. És két hang dúl bennük is. Ugyanaz a két hang, ami ott abban a teremben tusakodik egymással. Nincs remény, adjátok fel, mondja az egyik hang. A másik hang pedig azt mondja, hogy reménykedjetek, gyertek, mert gyógyítani akarok. És ott őrlődnek az áthatolhatatlan akadályon, mit tegyenek? Fogják, fölmásznak a háztetőre. Az egyik fölmegy, fölhúzza a következőt, tehát megfogják a nyoszolyóra kötözött embert, itt kell nekik a kötél, fölhúzzák magukhoz, aztán megindulnak a tetőkön. El tudjátok képzelni? Nincs más út. Elindulnak a tetőkön, és aztán odaérnek Péter házának a tetejére. Mit tegyenek? Körbe állja a tömeg ezt a házat. Minden oldalról. Ugyanaz az áthatathatatlan tömeg, ugyanaz az ítélkező tömeg. Mit tegyenek? És támad egy ötletük. Egész biztos vagyok benne, hogy nem vittek magukkal ásót. Fogják a késeiket, fogják a botjaikat, lehet, hogy a hordágynak a nyoszolyónak a deszkáit, és ami a kezük ügyébe kerül, nekiesnek a tetőnek. Először csak kaparják róla a földet. Érdekes az evangéliumok, hogy leírják ezt a történést. Lukács, aki görög földről származik, azt mondja, hogy leszették a cserepet. Márk, aki Péter lábánál Judeában hallgatja az evangéliumot, ő tudja, hogy ott a házak olyanok, amiken nem cserép van, hanem ilyen döngöltető. Azt mondja, elindulnak, hogy kiássák a tetőt. Nem tudjátok képzelni ezt a folyamatot? Kapargásszák a tetőt. Aztán ütik a tetőt, késekkel vájkálják a tetőt. Elérik a deszkákat, elérik a nádpallót. És fúrnak, feszegetik föl a deszkákat. Bent már nem csak zaj van. Potyog a vakolat. Száll a törmelék. Péter szóhoz sem jut, ahogy nézi éppen, ahogy tönkreteszik a házának a tetejét. Az emberek törlik a szemükből a port és a forgácsot. Aztán hunyorognak, ahogy egyre több fény tör be a tetőn keresztül. És ahogy ez a lyuk, ez a tátongó lyuk egyre nagyobb és nagyobb lesz. És akkor egy árnyék libben a nyílás fölé, aztán lassan egy ágy, vagy inkább talán egy nyoszója, elkezd leereszkedni. Ahogy az emberek félreállnak a falak mellé, és elkétbedve látják, ahogy ez a beteg leereszkedik. Mit keres itt? Pont most, pont a legizgalmasabb résznél, hihetetlen, botrányos, nem? Az ágy leír. És aztán fönt a luknak a peremén négy reménykedő és mégis kétségbe esett arc néz le. Jézus felnéz, és azt olvassuk, és látva hitüket így szólt. Mit fog mondani Jézus? Kejfel is jár. Azt fogja mondani Jézus, hogy állj fel, vagy hogy gyógyulj meg. Érdekes, Jézus nem ezt mondja. Jézus ezt mondja, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Tudjátok, hogy mire van a mi világunknak a legnagyobb szüksége? Bűnbocsánata. Isten megbocsátása legfontosabb számunkra. Isten az életnek a forrása. Isten a békességnek a forrása. Az emberi élet csak Istennek a jelenlétében lehet teljes és egész. Isten megbocsátására van szükségünk. Meg arra is szükségünk van, hogy mások megbocsássanak nekünk. Hogy ne a bűneinken keresztül lássanak bennünket, hanem Isten kegyelmén keresztül. Mert ezt jelenti megbocsátani az én testvéremnek. Hogy Isten kegyelmén keresztül tudom őt látni. És arra is szükség van, hogy mi meg tudjunk bocsátani a másiknak. Mert a bűn sosem olyan, hogy érintetlenül hagy bennünket. A bűn az sosem olyan, hogy csak én bántok meg valaki mást. A bűn mindig olyan, hogy gondoskodik róla, hogy más is megbántson engem. Amikor mi bűnt követünk el, akkor nagyon hamar mások is sértést és rosszat fognak ellenünk elkövetni. És a kapott sérelmek megakadályoznak bennünket abban, hogy helyesen lássuk a helyzetünket, és hogy le tudjuk tenni a bűnnek a terhét. Pedig amíg nem tudunk igazán megbocsátani másoknak, addig igazán magunk sem lehetünk szabadok a bűntudattól. Mert hogy a megbocsátásnak a negyedik fontos területe az, hogy meg tudunk bocsátani önmagunknak. És higgyétek el, talán ez a legnehezebb. Világunknak bűnbocsánatra van szüksége. Világunknak arra lenne szüksége, hogy megváltva Istennek a hatalmát és a kegyelmét, alá tudjuk vetni magunkat a megbocsátásnak. El tudjuk fogadni a megbocsátást. De figyeljétek meg, mire koncentrál a világunk. Fizikai szimptomákra. Fizikai tüneteket akarják orvosolni. Megoldásokat keresünk a tünetekre. Van terror, és van antiterror. Van bomba, meg van ellenbomba. Van propaganda, meg van ellenpropaganda. Ők kezdték, mondják az iszlamista terroristák. Ők kezdték, mondják a bombázók. Megszüntetjük a tüneteket, de aztán a betegség később még nagyobb erővel törjön fel, akár évszázadoknak a múltából is. Pedig valljuk be őszintén, nem a megbocsátás a legnagyobb szüksége a világunknak? Sőt, nem ez a mi legnagyobb szükségletünk is ezen a kárhozott földön. Kapernaumi házacskában sokkal többről van szó, mint ami elsőre látszik. Ebben a félhomályban az forog kockán, hogy kié a hatalom, hogy kié az ország, és kié a dicsőség. Ebben a kicsiny helyen a nagy küzdelem áldáz erővel dúl. Hadd olvassam föl még egyszer ezt a részt. Ő pedig látva hitüket így szólt, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg a bűnöket az egyistenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani? Megbocsáttattak a te bűneid? Vagy pedig ezt mondani, kelj fel, és járj. Jézus azt mondja, hogy a gyökérnek a kezelése nélkül bármilyen felületi kezelés értelmetlen. Jézus azt mondja, hogy ha a bűnnek a kérdését nem oldja meg az ember és az emberiség, akkor nem győzhet. Jézus azt mondja, hogy az Istennel való viszonyomnak a rendezése az egyenlő azzal, hogy az életem helyére kerül. Ha így folytatja Jézus. Azért pedig, hogy megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön. Milyen különleges, amit Jézus mond, nem? Jézus nem azt mondja, hogy azért, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának, a megváltónak hatalma van arra, hogy örök életet adjon nektek majd. Nem azt mondja Jézus. Azt mondja Jézus, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Itt és most. Neked mondom, így szólt a bénához. Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ebből a történetből az derül ki, hogy egyedül a hit látja, és láthatja, és láttathatja meg velünk a körbevevő világnak az igazi valóságát. Ez a történet arról szól, hogy egyedül Isten tud igazi megoldást hozni. Hogy egyedül Jézusnál van az igazi gyógyulás. Azt mondja Péter első levele, második fejezet, 24. versében. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az ő igazságának éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Az igazság nem az, hogy bűnösek vagyunk és nincs kiút. Az igazság nem az, hogy bűnösek vagyunk és megérdemeljük a sorsunkat. Az igazság Jézus, aki Isten ereje van, hogy gyógyítson. Az igazság Jézus, akinél megbocsátás van. Az igazság Jézus, akinél gyógyulás van. Mit választasz? Lukács evangéliuma 5. fejezet 25. verse ezt mondja. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Amen. Amen.